Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található Márk evangéliumában, a 9. fejezetben a 17. vers második felétől a 27. versig. Tehát Márk evangéliuma 9. fejezetéből a 17. verstől a 27. versig terjedő szakaszt olvasom. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és ahol hatalmába keríti, földhöz vágja őt, habzik a szája és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett, és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemem. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolta tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott. Úgyhogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és ő felkelt. Isten szent lelke áldja meg ezt a csodálatosan szép történetet, hogy a mi szívünkben is gyümölcsöt teremhessen ennek üzenete. Jöjjetek, hívjuk ehhez segítségül imádságban a mi Urunkat. Mindenható Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk neked a lehetőségért, hogy te ismét összegyűjtöttél, és tanítani szeretnél bennünket. Szeretnéd a mi beléd vetett bizalmunkat, hitünket megerősíteni. Szeretnéd a pislákoló mécsest felerősíteni, a megrepett nátszálat megtartani, hogy el ne törjön. Olyan nagyon jó nekünk ezt tudni, Urunk, hogy bármit is hozzon a hét, a vasárnapon, a te napodon jöhetünk ide hozzád, és kérhetjük tőled így közösségben is az erőt és az áldást. Olyan megerősítő, hogyha végignézünk a sorokon, ismerjük egymást, és tudjuk, hogy kevés itt az olyan ember, aki azt mondhatja, hogy az ő életében minden pontosan úgy van, ahogyan ő szeretné, még annál is jobban. Sokkal inkább úgy van a mi életünkben, hogy itt is, ott is erőre, támogatásra van szükségünk. Olyanok vagyunk, mint a beteges és gyenge idősek. Legalább egy bot, egy kapaszkodó mindig szükséges, különben nem tudunk arrébb menni. És te ezt a kapaszkodót adod nekünk önmagadban és egymásban is. Köszönjük, Urunk, hogy így lehetünk most ismét itt előtted, hogy 2-3-nál jóval többen vagyunk itt együtt a te nevedben. És te azt ígérted, hogy ahol így vagyunk együtt, ott te is ott vagy. Éppen ezért szeretnénk, ha magad magyaráznád közöttünk az írásokat, ha lelked által a szívünkben elvégeznéd mindazokat a feladatokat, amelyeket te tudsz csak elvégezni, amelyek ahhoz kellenek, hogy a mi hitünk egyre erősebb lehessen. Add, hogy minden ellenállás, minden fájdalom, gyengeség, kétségbeesés szégyenüljön meg a te erőd, a te szereteted előtt. Add, hogy amikor majd hazaindulunk innen, akkor boldogabbak legyünk, mint mikor megérkeztünk. Add, hogy mindannyian erőt találhassunk és kaphassunk te benned, te tőled. Ámen. énekelt imádság a 479. dicséretnek a második verse, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a parókiának a verandájára, lelkész hivatalba, ott várja őket feleségem. 479. dicséretnek a második versével imádkozzunk, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts. Amellyel Urunk a szívünket keresi az imént elhangzott evangéliumi történet mellett, a csütörtökre ajánlott ószövetségi szakaszban van megírva, a 116. Zsoltárban, az első 9 versben. A 116. Zsoltár első 9 versét olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül, ó Uram, mentsd meg életemet. Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok, az élők földjén. Foglaljuk helyet. Kedves gyülekezet, manapság elterjedt a kereskedelemben az a szokás, lehetőség, hogy mindent ki lehet próbálni, és van egy néhány napos határidő, amin belül, ha az áru nem tetszik, vagy nem jó, magyarázat nélkül vissza lehet vinni a boltba. Nekünk, akik kicsit már régebb óta élünk, ez kicsit talán az én számból viccesen hangzik, de mégis így gondolom, furcsa ez a dolog, hiszen régebben ilyesmi nem fordult elő. Én még emlékszem, szüleim, nagyszüleim, hogyha egy ruha éppen kicsi vagy nagy lett, akkor elkezdték cserélgetni a családban. Valakinek talán jó lesz, nem lehetett visszavinni. A berendezési tárgyakat is meg kellett szokni, elfogadni olyanoknak, amilyenek. Hiába derült ki hamar, hogy egy kisebb vagy éppen egy nagyobb jobb lett volna. Szóval mindent egybevéve ez egy pozitív irányú fejlődés, ez tényleg jó, hiszen nyugodtabbak lehetünk. Ha kipróbálhatom, akkor el tudom dönteni, hogy megéri-e az árát. Akkor tudok igazi döntést hozni a dologról. Nem fogok olyasmibe beleugrani, amiről később kiderül, hogy nem is megfelelő. Alapvető igény ez egyébként minden felelősen gondolkodó embernek. Csak olyasmit fogadok el, amit legalább egy kicsit már ismerek, amit kipróbáltam. De nem csak a vásárlásnál, hanem az emberi kapcsolatainknál is éppen így van ez. Fontos szerep jut egymás megismerésének. De mégis manapság hamar összeköltöznek a fiatalok, sokszor anélkül, hogy ismernék egymást. Aztán hamar szét is költöznek. Vagy sokszor az is előfordul, ha valaki anélkül házasodik, hogy rendesen megismerte volna a másikat, akkor lehet, hogy olyasmit talál utóbb benne, amivel nem tud mit kezdeni, és akkor meg elválnak egymástól. A megkötött házasságoknak nagyjából a fele válással végződik. Egész biztos, hogy kisebb lenne ez a szám, ha csak úgy házasodnának az emberek, hogy egymást először jól megismerik, és akkor kezdenének a kapcsolat komolyabb részébe házasként. A felelős döntéshez ismerni kell a másik embert, vagy éppen ismerni kell azt a tárgyat, amiért pénzt adunk. De mi a helyzet az Istennel? Vele is lehet próbát tenni? Hogy vajon hogyan fog viselkedni egy-egy helyzetben velünk? Vele is lehet próbát tenni, hogy kiderüljön, hogy mennyire szeret? A mai két ige szakasz az Istenben bízó életről tanít bennünket ebben az összefüggésben. Annak a szegény édesapának, akiről Márk ír, nagyon sok szomorúság jutott az életében. Mi az, ami egy szülőnek a legfájdalmasabb? Az, ha a gyermekének van valami baja, és nem tud rajta segíteni. Amikor a mosdósi kórházban dolgoztunk és éltünk a pályán kezdetén, nem egyszer találkoztunk a gyermek tüdő osztályon olyanokkal, akik az ország legkeletibb részéből mentek oda, Szabolcsból, Biharból, Békésből, pedig rettenetesen rossz a közlekedés, a távolság is hatalmas. Mégis vállalták a szülők, vállalta a kicsi gyermek is az utazást, mert ez egy különleges kórház, és itt igazán remélték a gyógyulást. Vállalták a sok nehézséget, mert próbát akartak tenni, hát ha itt végre tudnak nekünk segíteni. Hát ugyanígy kereste ez az édesapa is a szomorúságára a megoldást. A fiában úgy írja Márk, hogy néma lélek volt. Valamiféle démon szállta meg ezt a fiatalembert, és megbetegítette őt. Bizonyára fordult ez az ember mindenkihez, de csak nem tudtak segíteni a fiám. Maradt a gonosz lélek, maradtak a rettenetes rohamok. Aztán hallott ez az édesapa Jézusról. Előbb csak a tanítványaival tudott találkozni, hiszen akkor jött, amikor az Úr Jézus éppen a megdicsőülés hegyén volt, Péterrel, Jakabbal és Jánossal. A lent maradt tanítványok azonban nem tudtak segíteni a fiúnak. Ismét hiába való volt a reménykedés, a próbálkozás. Minden maradt a régiben. Csak egy újabb fájdalmas csalódással lettek gazdagabbak ők ketten, apa és fia. De nem tágítottak a sokaságból. És végül megérkezett az Úr Jézus. Azt gondolták, vele még egy utolsó próbát tesznek. Őt még nem próbálták, hát ha éppen nála van a gyógyulás, hát ha mégis. Ha már ennyit jöttek, ha már ennyit vártak, egy lehetőséget az Úr Jézusnak is adniuk kell, hát ha. Jézus pedig beszélgetésbe elegyedett az apával. Ő azonnal a lényegre tért, ha valamit tenned lehet, szállj meg minket és segíts rajtunk. Ebben a mondatban benne van minden keserűség, amit ez az édesapa érezhetett. És benne van minden reménység is. Olyan sokszor kért már segítséget hiába a fiának ügyében, hogy most már csak így mer fogalmazni. Ha esetleg lehetséges, hogy segíts, akkor kérlek, tedd meg. Igazán nincs más, akiben bízhatnánk, veled szeretnénk még egy próbát tenni, aztán majd meglátjuk. Jézus válasza azóta is egészen megdöbbentő. Minden lehetséges annak, aki hisz. Az édesapa végre azt hallja, amit mindenkinél eddig is keresett, amit olyan régen várt, olyan sokszor reménykedett már, és mindig csalódnia kellett. Most azonban meghallotta a csodát. Minden lehetséges annak, aki hisz. Íme itt a megoldás. Ha minden lehetséges, akkor a fiam gyógyulása is lehetséges hitáltal. Mi más mondhatnék, hiszek, Uram, csak segíts a hitetlenségemen. A Bibliának az egyik legképtelenebb mondata ez. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Képtelen mondat, de jegyezzük meg mégis nagyon jól. Mert ez a helyes közeledés az Úr Jézushoz, a nehéz idők fájdalmaiban. A férfinek a hitét bizonyítja, hogy egyáltalán szóba állt az Úr Jézussal, ha legalább egy kicsit is nem bízott volna abban, hogy az Úr Jézus által csoda történhet, akkor biztos, hogy könnyek között ment volna haza. De úgy döntött, ad egy esélyt Jézusnak is. Hát, ha éppen ő általa gyógyul meg a fia. Ugyanakkor terhelte a szívét a sok-sok csalódás, ami eddig érte. Hiszem, hogy tudsz segíteni a fiamon. De segíts, hogy ne is kételkedjek. Segíts, hogy egészen tudjak bízni benned, hogy végre mind a ketten megkönnyebbülhessünk. A csoda pedig nem váratott magára tovább. Eljött a hit csodájának az ideje. Az apa végre megtalálta a segítséget, az egyetlen megoldást. Csak egy elkeseredett próbát akart tenni. Éppen annyi bizalom volt a szívében, hogy legalább megpróbálja. Nem lehet tudni, de hát ha itt végre segítséget találunk. És íme az Úr Jézus mind a kettőnek segített, apának és fiának, és mind a kettőnek egyszerre. A rettenetes fájdalom, ami a két embernek és a szeretteiknek az életét tönkretette, egyszeriben a múlt élet. Megszabadultak. A Jézusba vetett bizalmuk nem volt hiába való. Ugyanerről vall a Zsoltáros is, abban a gyönyörű költeményben, amelyből másodjára felolvastam. Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Valakivel egyszer arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne megtanulni a bosszankodás, a sok emberi próbálkozás helyett először az Úrhoz kiáltani a bajban. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Ha a megijedést és a mérgelődést meg tudnánk spórolni, és egyből az imádságig jutnánk el. Mennyi mindenhez tudunk kapkodni. Az imádság talán eszünkbe sem jut. Tenni kell a dolgunkat. Ez egészen egyértelmű. Isten azért ad nekünk embereknek sokféle képességet, hogy ezeket használva tudjon ő segíteni másoknak. A mikorunkban Jézus nem járja gyógyító, csodatévő rabbiként a vidéket. Hiába is várjuk ilyesmihez személyesen őt. Hiszen ígérete szerint ő akkor jön ismét vissza ebbe a világba, amikor ennek vége lesz, amikor eljön az ítélet. Azért jön, hogy az övéit, akik benne bíznak, magához vegye. Viszont ő az, aki meg tudja áldani a rajtam vagy a szeretteimen segíteni próbáló orvost. Ő az, aki meg tudja segíteni a vizsga, a munkahely keresés előtt álló gyerekemet vagy unokámat. Ő az, aki a magányomat, a bánatomat tökéletesen megérti. És ha kérem és engedem, ő valóban meg tud segíteni, még a gyászban is. Segít elfogadni az elfoghatatlant, ha az ő csodálatos hatalmában bízom. Ha teszek vele egy próbát, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Mivel próbát tett az Istennel a Zsoltár írója is, a hálaadásában már arról vall, hogy mit tett vele az Úr. Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az együgyűeket. Elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól. Szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Bizony, ő is arról beszél, hogy nem volt hiába való az Istenbe vetett bizalom. Próbát tett, és nem vallott szégyent. Nagyon sok ehhez hasonló bizonyságtétel mutatja a Szentírásban. hogy aki Istenben reménykedik, az nem vall szégyent. Ez sok embernek a tapasztalata volt már évezredek alatt. Remélem, némelyekről tudom is, hogy tudnánk a saját életünkből is példákat mondani erre. Mikor az Úrhoz kiáltottunk és megsegített, megszabadított egy nehéz helyzetből. Aki legalább egy kicsit is ismeri már a Bibliában bemutatkozó élő Istent, az tudja, hogy neki a lényéből fakad a segítőkészség. A mi Istenünknek ilyen a természete. Nem tud és nem akar segítség nélkül elmenni mellettünk. Az azonban mindkét ma elhangzott példából kiderül, hogy azért az ő segítsége sem automatikus. Mindkét példában benne van, hogy a segítséget kérni és elfogadni is meg kell tanulnunk. Meg kell tanulni kérni az Isten segítségét. Meg kell jegyeznünk végre, hogy nem érdemes az Urat kihagyni az életünk egyetlen eseményéből sem. Istennel folyamatos kapcsolatra kell törekedni. Beszélő viszonyban kell lennünk vele éppen úgy, ahogyan ez az édesapa beszélt Jézussal, a Zsoltáros pedig őszintén imádkozott az Úrhoz. Őszintén kell az Istennel beszélni minden dolgunkról. Láthattuk, ez az őszinteség egészen odáig terjedt, hogy mind a ketten bevallották az élő Isten előtt. Nehéz elhinni, hogy van a bajunkra segítség. De azért abból, hogy imádkoztak, mégiscsak kiderül, hogy reménykedtek az Úrban. Istennel csak őszintén lehet beszélni. Ő ugyanis mindenre kíváncsi, ami velünk történik, de nekünk meg kell osztanunk vele mindent. A másik pedig, hogy engednünk kell Istent segíteni. A legfájdalmasabb gondok az életünkben a betegségből, magányból, vagy éppen a gyászból, az ezekben megélt tehetetlenségből fakadnak. Hogyan tud ezekben Isten segíteni? Csak úgy, ha hagyod, hogy megtegye. Ez már rajtad múlik. Ha betegség kínoz, törekedni kell, hogy arra gondolj, akár élsz, akár eltávozol ebből a világból, az Isten szeret. Semmikor sem hagy magadra eközben. Ha folyton csak a betegségedre gondolsz, egyre jobban elkeseredsz. Minden szomorú gondolatnál meg kell próbálni imádságra váltani. Nem szabad a fájdalomba egyre jobban belelovalni magunkat. És testvérek, őszintén kell beszélnünk egymással is, ugyanez a helyzet a gyásszal. Sokan mennek úgy a temetőbe a szerettük sírjához, hogy beszélgetnek az elhunytal. Ilyenkor újra és újra feltépődik az elválásnak a sebe. Hogy ne fájna még 5-10 év múlva is az elválás, ha 5-10 éve egyfolytában búcsúzunk. Az igéből kell őszintén elmondanom nektek, hogy a sátán kísértése az, hogy a síroknál beszélgetésre indít. Hiszen tudjuk mindannyian, hogy elhunyt szeretteinkkel semmilyen kapcsolatot nem tarthatunk. A legjobbra bíztuk őket, róluk az Isten gondoskodik. És a szeretteink sem igénylik azt, hogy elemésszük utánuk magunkat. Nagyon szép és méltó keresztjénhez illő dolog egy sírt ápolni, gondozni, hiszen ezzel a szerettünk életéért érzett hálánkat tudjuk kimutatni, és meg tudjuk adni a tiszteletet az ő emléküknek. De beszélni az elhunythoz azért nem jó, mert így Isten nem tud segíteni az elválásban, és így a sebünk örökké eleven marad. Rettenetesen nehéz, de el kell búcsúznunk attól, aki elment. És a hozzávaló beszéd helyett Istenhez kell imádkozni, azért, hogy segítsen nekünk megnyugodni. Ha ezt tesszük, A keresztény ember imádkozik a temetőn, az Isten akkor tud segíteni rajtunk. Ne gondoljátok, hogy ezt én magamtól mondom. Az ige tanít erre engem és mindenkit. Ezek rettenetesen nehéz dolgok, akár egy betegség, akár a gyász. Ugyanilyen nehéz lehetett ennek az édesapának tehetetlenül nézni sok-sok éven át a fiának a szenvedését. Vagy ugyanilyen volt a zsoltárosnak, a halálosnak tűnő betegséget emberi segítség nélkül hordozni. De hát az előbbi percekben együtt láttuk, hogy mindkettőjük életére volt megoldás, amikor nem csak a bajt látták. Amikor tudtak az Istenhez segítségül kiáltani, és bíztak abban, hogy a szavuk nem hiába szól. Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. És készen volt a csoda, a szabadulás. Van csoda ma is, és van szabadulás ma is az Úrnál. Lehet és érdemes próbát tenni vele. Kívánom mindannyiunknak, hogy a zsoltárossal együtt tudjunk bizonyságot tenni. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Ámen.